Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Miközben az Európai Unió országaiban a kormányok, a vállalkozások, de már a munkanélküli emberek is felismerték a korábbi afrikai kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, nálunk még mintha a kérdés felvetése is problémát okozna. Pedig a legtöbb afrikai országban pontosan azonosíthatók, akár speciálisan magyar lehetőségek is. A következő percekben ezekről a lehetőségekről is szót ejtünk majd, kérem tartsanak velem.
Beszállókártya.
Vendégem a stúdióban Lantai Csont Gergőt, szervusz.
Üdvözlöm a hallgatókat.
Aki egyrésztről közgazdász, másrésztről ugye fotográfus, és így ismerjük őt leginkább. És a múltkori beszélgetéskor felmerült, hogy a diplomamunkáját is az afrikai üzleti lehetőségekből írta. Így úgy gondoltam, hogy ma érdemes lesz erről beszélgetni egy kicsit. Általában Afrikáról, és mivel hogy nem is olyan régen jött vissza egy expedícióról, ahol Angolában és a Kongói Demokratikus Köztársaságban jártak, és ezt ugye hallhatták is itt olyan régen a rádióban, erről az expedícióról hosszan beszélgettünk. Ezekről az országokról beszélünk, de hát a korábbi expedíciók által érintett országokról is. Kezdjük talán ott, hogy te mondjuk évek óta járod Afrikát.
Igen.
Ha nem közgazdász hallgatóként kezdted volna ezt az Afrika járást, akkor is szembetűnőek lennének ezek a lehetőségek? Tehát mennyire nyilvánvaló vagy nem nyilvánvaló az, hogy ott lehetőségek vannak?
Szerintem, hogyha egy józanul gondolkozó ember megnézi a globális világunknak a trendjeit, hogy a súlypontok hogyan helyeződnek át Európáról, Észak-Amerikáról, a feltörekvő világra, a feltörekvő piacokra, azért láthatja, hogy bizony vannak lehetőségek a fekete kontinensen is. Természetesen ezek a lehetőségek pár évvel, évtizeddel korábban az ázsiai kontinensen jelentek meg először, majd talán Dél-Amerikában is, és most kezd Afrika hihetetlen tempóban felcsatlakozni. Afrika már nem az a kontinens, amit a 80-as, 90-es években leírtunk, hogy éhínség, nyomor, szenvedés. Természetesen a mai napig is 100 millióknak nincsen meg az alapvető szükségleteik kielégítése. Ugyanakkor egy olyan réteg jött létre, egy olyan vállalkozó réteg született Afrikában, akikkel már lehet komoly üzleti lehetőségeket is véghez vinni.
Valószínű, hogy Afrika sem egyféle. Már ha csak azt nézzük, hogy mondjuk Észak-Afrika az inkább egy ilyen arab.
Természetesen én fekete Afrikáról beszélek most,
és
igen.
Ugye a fekete Afrika pedig az a rész, ami meg önmagában is nagyon színes.
Persze, nem lehet homogenizálni. Én 5 országban néztem meg a gazdasági lehetőségeket az elmúlt időben, különböző iparágakra bontva. Ami elsődleges, és szerintem a legszembetűnőbb, az a mezőgazdaság egyértelműen.
Ráadásul Magyarországnak óriási hagyományai vannak. Melyek ezek az országok?
Etiópia, Madagaszkár, Szenegál, Angola és a Kongói Demokratikus Köztársaság. És azt kell mondjam, hogy a mezőgazdaság az, amit nagyon támogatnak az afrikai országok. Tehát több százezer hektár van szinte mindegy felsorolt országban parlagon kihasználatlanul, és emellett hihetetlenül olcsó, betanítható munkaerő van ezeknek a földeknek a megművelésére. Egyébként egy pár hónapja volt hír, vagy hát inkább volt már egy fél éve, hogy Csányi Sándor érdekeltségébe tartozó vállalat vett, ha jól emlékszem, Zambiába 20-30 ezer hektárt agrikulturális célból, tehát ha jól tudom, kukoricát fognak rajta termelni, tehát én örülök annak, hogy kezdik ezeket a lehetőségeket a magyarok is felismerni. Addis Abebában, Etiópiában beszéltem egy indiai vállalatnak a delegált vezetőjével, akik most már lassan 50 ezer embert foglalkoztatnak Etiópiába, és egy fél szövetségi államban, fél szövetségi államnyi területen termelnek, mindet viszik vissza Indiába, indiai fogyasztásra.
Azért ez eléggé borzongatóan hangzik.
Borzasztóan hangzik, mert tarvágással kinyírnak 150 ezer hektár erdőt, utána kukoricával bevetik. Én, amiről írtam, az inkább olyan lehetőségek, amelyek a kontinensnek is jók. Tehát ez mondjuk Afrika gazdasági gyarmatosítása és kizsákmányolása. De vannak olyan technológiák, lehetőségek és módszerek, amelyek a helyi emberek bevonásával, a természeti környezet kisebb mértékű terhelésével egyfajta fenntartható élelmiszerellátási láncot vagy módszert alkotnak.
Akkor egy picit beszéljünk differenciáltan ezekről az országokról, mert gondolom, hogy mindenhol az aktuális vezetés, az aktuális politikai kultúra is meghatározza azt, hogy éppen mire van lehetőség, tehát hogy mondjuk mennyire engednek meg egy ilyen teljes pályás letámadást és egy ilyen rablógazdálkodást, és mennyire építik már saját magukat hosszú távra. Egyébként ezzel a fajta szemlélettel találkoztál bármelyik országban, hogy azt mondják, hogy jó, tessék ide jönni, de azért nyer-nyer típusú játékot játszunk, tehát ne csak anyagilag érje meg, hanem igen, az országnak legyen hosszú távú előnye, természetesen a befektetőnek legyen meg a saját haszna, illetve ha nem befektető, mert mondjuk gazdag országról van szó, de mondjuk a technológiát, a tudást hozó félnek is legyen meg a haszna, de az ország gyarapodjon tőle.
Afrikára két dolog jellemző. Egyik az, hogy nagyon magas a korrupció, tehát az ország érdekei, az adott ország érdekei általában nem úgy érvényesülnek, mint ahogy az kellene érvényesüljön.
Tehát akkor ebben az öt országban mindenhol elmondható, hogy ha valaki kellőképpen gyorsan akar sok pénzt csinálni, és bár erre semmiképpen nem innen hívnám fel a figyelmet, hogy tessék ezért Afrikába menni, de akár ez is elmondható, hogy bármelyik ország oda lehet menni, és ha kellőképpen hajlamos valaki a korrupcióra, akkor megtalálja a saját számítását.
Ez így igaz. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy Afrikára történelmi múltja miatt a hosszú távú gondolkodás nem annyira jellemző. Tehát mindig a máról holnapra élünk, ma legyen meg az adott falatra való. És ez azért jellemző egy kicsit a politikára is. Bár mondjuk ezt itthon is elmondhatnám, hogy általában ciklusokban gondolkoznak a politikusok, de ott meg még inkább az, hogy most, és nem a hosszú táv, de mégis úgy gondolom, hogy azért vannak olyan dolgok, amikbe érdemes belevágni, azért fontos, hogy tisztességgel tegye ezt az ember.
Már csak azért is, mert gondolom azért a helyiek, hogyha az ember hosszú távra rendezkedik be valahol, és ott a helyiek látják a jó szándékot, akkor valószínűleg sokkal inkább biztonságban tudhatja mondjuk a saját több száz hektárnyi területét, amin elkezd mondjuk termelni, ha most a mezőgazdaság nem maradunk.
Ez így igaz, a helyiek is tudják, hogyha kizsákmányolják, kihasználják őket. Az mindig egy alapszabály Afrikában, hogy delegálni kell az anyaországból embereket, tehát nem lehet a menedzsmentet a helyiekre bízni, mindig figyelni kell a dolgokra, mert nagyon gyakran történhetnek, de szerintem ez mindenhol így van a világban, hogy történhetnek lopások, hogyha egy német cég Magyarországra hozza ki a termelését, akkor nyilvánvaló, hogy a vezérigazgató német lesz, és a menedzsment német lesz, legalább addig, amíg ki nem nevelik a magyar menedzsmentet. Hát ez Afrikában sincsen másként, csak talán fokozottabban kell figyelni, hogy nagyon sok magyar vállalkozó bukott bele úgy Afrikába, hogy megcsinálta a vállalkozását, a befektetését, és utána hazajött, mert hát azért nem feltétlenül szeret mindenki abban a környezetben hosszú távon élni. Hazajött és gondolta, hogy működik, a helyi menedzsment csinálja, nem csinálja, szétlopják, széthordják, viszont ha van egy kontroll, akkor nagyon jól lehet dolgozni.
Beszélünk ugye ott öt országról. Ezek között vannak szegény országok, és vannak, mint ahogy Angolát említettük itt több adásban is, gazdag országok. Gondolom, hogy azokban az országokban, ahol a gazdaság nem fejlődik olyan ütemben, illetve ahol nagyon nagy a szegénység, ott talán vállalkozóként nem is nagyon éri meg más csinálni, csak ott megtermelni és kihozni, mert nincs helyi piac. De mondjuk például Angolában, ahol hát tudjuk, hogy az élelmiszerárak csillagászatiak, ugye a világ legdrágább városa Luanda, ott valószínű, hogy jó üzlet lenne a helyi piacra termelni. Nem?
Mindig át kell gondolni, nem lehet úgy általánosítani, hogy egy országban mindenki szegény. Fejlődnek azok a rétegek és szélesednek, akik meg tudják venni akár a mezőgazdasági termékeket, akár mást is. A legszegényebb országokban is élnek nagyon gazdagok, de el kell gondolkozni, hát ez adott iparág, sőt az iparágon belül adott termék függő, hogy mit érdemes csinálni vele. Például vannak olyanok, akik prémium minőségű bio élelmiszereket gyártanak, azt egyértelmű, hogy európai piacon fogják értékesíteni, se a vajat, különböző diókat, magvakat, kozmetikai alapanyagokat, nyilvánvalóan akkor ezt Európába, és lehet, hogy mondjuk a kukoricát pedig megéri helyi fogyasztásra eladni, tehát ez attól függ, hogy miről beszélünk.
Vagy például kölest, ami Afrikában egy ilyen helyi élelmiszer.
Vagy maniókadió.
Akkor beszéljünk egy picit azokról a lehetőségekről, amelyekkel te találkoztál túl a mezőgazdaságon. Ugye a mezőgazdaság az azért is adódik, mert ugye Magyarországon elég magas szintű agrokultúra van, és ráadásul ugye a múlt, amit említettél is, van komoly múlt, illetve ezen a ponton is vannak kapcsolódások, hiszen itt rengetegen tanultak ilyen irányban. De más irányban is tanultak, és gondolom, hogy ezt is ki lehetne használni.
Természetesen nem csak a mezőgazdaságban. Például említeném Afrikába, az afrikai turizmus háromszorosát produkálja a világ turizmus fejlődésének, tehát hogy Afrikában az ökoturizmus, a kulturális turizmus az hihetetlen mértékben működik. Én úgy gondolom, hogy a piac még elbír, az európai piac még elbír több olyan turisztikai céget, aki afrikai nemzeti parkokba, vagy zárt közösség, hagyományőrző közösségekbe, kulturális utakat tudna szervezni. Vannak már ilyen utazási irodák jó páran, és a számok azt mutatják, hogy ez még egy táguló piac, van erre lehetőség. És itt azért érdemes megjegyezni, hogy azokon a területeken, ahol a turizmus működik, ott a lakosság életszínvonala az jelentősen növekszik. Tehát, hogyha egy olyan befektetőről beszélünk, akinek van a gondolkodásában egy kis CSR vonal, tehát, hogy amit csinál, az ne csak neki legyen jó, hanem esetleg egy környezetnek is, egy emberi vagy egy természeti környezetnek, annak például a turizmus egy nagyon jó befektetési lehetőség.
Te mely országokat javasolnád az említett ötből ilyen szempontból leginkább?
Turizmus szempontjából.
Mondjuk turizmus szempontjából is, és akkor tegyük hozzá egy befektető barátság szempontjából.
Igen,
is.
Ez nagyon fontos, a befektető barátság. Turizmus szempontjából egyértelműen Madagaszkár egy kincses barlang, gyönyörű nemzeti parkok vannak, esőerdők, különleges endemikus állatfajok, lemúrok, és erre nagyon nyitott a madagaszkári fél, támogatja ezeket a lehetőségeket. Akár gondolok arra, hogy nagyon sok francia vett erdőterületeket, amit privát rezervátumként üzemeltet, és 200-300 euró per napi díjért prémium lodzsokkal ellátva várja a többnyire nyugat-európai vendégeit. Nagyon hamar megtérülő befektetések, mert fillérekkel lehet ezekhez az esőerdőkhöz hozzájutni, tehát turizmusban egyértelműen Madagaszkár. Etiópiát emeltem volna ki második helyen, mint a esetleg ilyen klasszikusabb szavannák, vagy délen az Omo-völgye, kulturális terület, hogyha nem a természet, akkor az emberek.
És ott is a befektető barátság, az megvan?
Abszolút megvan. Ráadásul Etiópia egy angol nyelven beszélő ország, angol az hivatalos nyelv, tehát
viszonylag könnyű a kommunikáció.
Aki esetleg franciául nem beszélne, az ott nagyon jól elboldogul.
Ugye angol azért izgalmas, mert drága. Tehát ezt ugye kimondhatjuk,
Luanda.
Nagyon drága. Ráadásul ugye ők nem esnek hasra attól, hogy valakinek van pénze, mert nekik is van.
Sőt, befektetői vízumot úgy lehet igényelni most már, hogyha legalább 1 millió amerikai dollár értékben fektet be az ember.
Akkor igen. Angolába min keresztül vezet az út? Kultúrán keresztül, régi magyar-angolai kapcsolatokon keresztül, megkeresni itt tanult régi diákokat és azokkal közös vállalkozást, hogyan lehet oda bejutni, vagy csak föl kell ajánlani valami olyan technológiát, valami olyan tudást, ami ott esetleg nincs.
Általában az jellemző Afrikára, hogy mindig kell helyi kontakt, helyi kapcsolat. Ebben egyébként az Afrikai Magyar Egyesület és a hozzátartozó szervezetek tudnak segíteni ilyen kapcsolatfelvételben. Angolára speciálisan egyrésztről az angolai-magyar kapcsolatok, a korábbi angolai-magyar kapcsolatok, tehát a több száz vagy több ezer magyarul beszélő angolai diák, illetve fel kell venni az angolai kormánnyal a kapcsolatot és az
nyitottak,
illetékesekkel.
Tehát a kormány maga is
nyitottak? Persze, én afrikai félről mindig azt tapasztaltam, hogy nyitottak a befektetők iránt, és bár a legtöbb helyen bürokratikus, de befektető barát a környezet, tehát nem utasítják el a befektetőket.
Ugye a magyar vállalkozók általában nem az a tipikus befektetők, itt nagyon tőkehiányosak a vállalkozások, nagyon sokszor know-how van, tudás van, sokszor nagyon különleges tudás is van, a pénz a kevés. Angolában van-e erre fogadókészség? Tehát azt mondja valaki, hogy én keresek angolai felet, akinek van sok pénze, ott van a lehetőség is, csak mondjuk esetleg technológiát keres. Ilyen szempontból látsz-e valami lehetőséget, vagy egyáltalán tudsz-e róla?
Hát ez biztos, hogy Angolában nagyon sok pénz van, tehát hihetetlen bevételek vannak az olajból, és ezt a pénzt befektetik, újra befektetik. Tehát konkrétan nem kutattam ezt a kérdést, de el tudom képzelni, én reálisnak tartom arra, hogy forrást is lehet bizonyos dolgokra találni.
Ahol sok pénz van, ott általában mindenki megmozdul. Nagyon le vagyunk maradva? Tehát most, hogy kim voltál legutóbb, mit tapasztaltál, a nyugat-európaiak mennyire fedezték föl már Angolát?
Hát olyannyira le vagyunk maradva, hogy mondjuk 0-0-en vagyunk, vagy egyen, és mondjuk Nyugat-Európa pedig egy 10-es listán 8-9-es helyet ér el legalább. Emellett persze a kínaiak és az indiaiak is gőzerővel nyomulnak, hihetetlenül nyomulnak, tehát legtöbb afrikai országban van kínai napilap, televízió, meg se lehet becsülni, hogy hány millió kínai van Afrikában. Ők végzik egyébként az infrastruktúrális beruházások tömkelegét. Ráadásul ugye azoknak az afrikai országoknak, akik nem rendelkeznek forrással, még egyben hitelt is nyújtanak, avagy természeti értékekért cserébe fejlesztenek, aranyért, gyémántért, tehát dupla haszon. Tehát Magyarország nagyon le van maradva, és ez nem így volt a 80-as években.
Azért esélyünk még van?
Szerintem soha nem késő nyitni, és Afrikában azért jelentős kockázatta, de nagyon nagy profitokat lehet elérni. Tehát az tényleg egy rossz sztereotípia, és nem él, hogy Afrikában nincsen fizetőképes kereslet. Most már igenis a legszegényebb országokban is milliók vannak olyanok, akik meg tudnak engedni akár luxus termékeket is. luxus autókat is. Tehát föl kell térképezni a lehetőségeket.
Akkor ez azt is jelenti, hogy azért a vállalkozó olyan szempontból is készüljön föl, hogy nem lehet minden szemetet eladni oda.
Ez így igaz. Régebb ment az, hogy Afrikába ment a világ szemete. Sajnos azért most is nagyon sok nagyon régi autót visznek ki, vagy konkrétan szemetet visznek ki, de egyre nagyobb az igény arra, hogy minőségi termékeket vigyünk ki.
És a környezetvédelem iránt mekkora kereslet van?
Nem foglalkoznak a környezetvédelemmel az afrikai kormányok, tehát ez abszolút nem prioritás sajnos. Egyébként visszatérve még a minőségre vonatkozó kérdésedre, én például feltérképeztem a használt ruhapiacot. Mondjuk 3 kategória van használt ruhából, akkor Afrikába amit vettek, az az első, és a második kategóriát immelámmal, a harmadikhoz hozzá sem nyúltak. Tehát európai áraknál többször drágábban is megvettek ingeket. De is teszteltem ezt így érdekességképpen, hogy ne csak beszéljek, hanem reális. Tehát, hogy a dolgozatban szereplő tények mögött legyen saját kutatás. Ez így van. Tehát minőség kell.
De aztán lehet adni.
Igen.
Az időnk az sajnos elfogyott. Én nagyon köszönöm Lantai Csont Gergő közgazdásznak, fotográfusnak, Afrika ismerőjének, hogy vendégünk volt. Kérlek, tedd máskor is.
Köszönöm szépen.
Beszálló kártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet. Ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Búcsúzik a műsorvezető szerkesztő, Lakatos László.
Beszálló kártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.